Folytatjuk a beszélgetést, és a jövő emberét igyekszünk minél jobban megismerni, kitapogatni az asztaltársaság tagjaival, Imre Zsuzsanna, Telekom Gál Tamás, a Center Consulting ügyvezetője, és Mészáros Zsolt, a Motiment kutatási vezetője, hatékonyságfejlesztő alkotják az asztaltársaságot. Nagyon sok minden elhangzott. Az egyik végszó még zene előtt az volt, hogy nem csak a képességek fontosak, ugye próbáltuk a jövő emberek képességeit kutatni, hanem a tapasztalatok, a tapasztalás is, erről majd legyen egy kör, ha én is kérhetem. De Zsuzsa azt mondta, hogy nagyon fontos hozzátenni valója van, ha már itt létszámbővítés, csapatépítés, felvételi szóba kerül, mert nagyon sok embert vett föl az elmúlt időszakban is, ugye a saját területén.
Igen, az elmúlt két évben bővült a terület, és jó néhány kollégát vettünk föl, cégen belül is, illetve kívülről is. Itt elhangzott már a HR-nek a szerepe, hogy viszonyulunk a HR-hez, hogy dolgozunk a HR-rel. Én arra erősítenék rá, hogy nekem az a jó tapasztalatom, hogyha a HR és az adott szakmai terület együtt dolgozik. Nekem nagyon nagy segítség volt, hogy a felvételi interjúkon ott volt a HR-es kolléga, aki hozta a HR-es tudását, olyan kérdéseket tett föl, abba segített, hogy nagyon rövid idő alatt megismerjem egy picikét a jelöltet.
Labdát dobált?
Nem dobált labdát, de nagyon ügyesen kérdezett. Tehát tényleg ismerjük meg, amennyire lehet egy interjún a jelöltet. Ebben nagyon sokat segített. Én vittem ugye a szakmai vonalat, és nekem azt kellett tudnom, hogy én mire szeretném a kollégát felvenni. És nagyon érdekes volt, mert mi is ilyen kis teljesítménymérő kis feladatokat is adtunk a jelölteknek, és nem hozták a papírformát. Akiket felvettünk, és nagyon jó döntéseket hoztunk, azok rendre amentén születtek ezek a döntések, hogy ki az, aki beleillik abba a csapatba, abba az elképzelésbe, amit én szeretnék megvalósítani. És ezek között volt teljesen kezdő kolléga, volt rutinos kolléga, tehát ilyen másod-harmadrangú szempont lett az, hogy ő milyen szakmai képességeket hoz, vagy tapasztalatot, sokkal inkább az, hogy tényleg nálunk akar-e dolgozni. Tehát ezt próbáltuk így letesztelni, hogy ő látja-e magát ebbe a csapatba, és azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon komoly sikerélmény nekem, mert tényleg gyakorlatilag alig ment el egy-két kolléga az újak közül. Tehát tényleg a HR-nek a szerepe fontos. Én nem tudom elképzelni azt a felvételi folyamatot, ahol a HR veszi föl az adott területre az embereket, úgyhogy a területi vezető ott sincs. Tehát én azt gondolom, hogy bele kell tenni a munkát az adott szakmai területnek is abba, hogy jó kollégákat tudjunk felvenni.
Zsolt, most a méréstechnikust kérdezem benned, vagy a szakembert kérdezem arról, hogy egy ilyen döntési folyamatot, amikor 10-20-30 embert veszünk föl sorozatban, aztán vagy bejön, vagy nem. Ezt hogyan lehet pontosítani? Ezt hogy lehet tökéletesíteni, hogy ne legyen veszteség?
Felvételi folyamatok puha részeire szerintem Tamás fog tudni nagyon jókat mondani, mert az ő megoldásaik erre közvetlen választ adnak. Én alapvetően azt a részt tudom megválaszolni, hogyha mondjuk 10.000 másodperc pontossággal mérünk, mert általában ugye ennyivel mérünk, akkor hogyan köszön vissza bizonyos reakcióidők alapján az, hogy az ember mennyire érzi magát komfortosan, például egy adott helyzetben. Ez csak egy kiemelt példa, ezerféleképp lehetne hasonlót megfogalmazni, de egész egyszerűen érzékelni kell azt, hogy mi a tömeges mérésben hiszünk. Nem feltétlen az emberek felvételénél derül ez ki első körben, de hogyha a cégben mondjuk mi mérünk,
hát akkor tudod, hogy milyen a csapat.
Akkor pontosan tudom, hogy milyen a csapat.
Hogyan illeszkedhet bele a jövevény.
És ezek a típusú mintázatok, ahogy ők dolgoznak, és itt hangsúlyozom, én nem a puha részekre koncentrálok, szóval például a kommunikáció skillekre vagy képességekre nem fogunk tudni egészen jó választ adni, hiszen nem a számítógép mellett zajlik ezeknek egy jelentős része, ugye a szóbeli kommunikáció semmiképp. De az összes többire, ami egyébként a munkakörök egy elég jelentős részét meghatározzák, nagyon nagy segítséget tud nyújtani a mindenkori vezető számára, hogy melyek azok a képességek, amelyek az adott munkakörben relevánsak. És hangsúlyozom, az irodai környezetben az idő jelentős részét a kollégák többsége számítógép mellett tölti. Innentől kezdve ez egy nagyon jó lenyomat, digitális lenyomat, ha úgy vesszük. Ezeknek a mérése innentől kezdve megint csak fölértékelődik, és nagyon sokat lehet róla regélni, hogy ennek mi a közvetlen belépési pontja. Csak egy példát, hogy kiemeljek, ma már minden az adattárházakról, big dataról szól. Ha ebből indulok ki, akkor az előző beszélgetés részhez kicsit visszakanyarodva, rendkívüli módon fölértékelődik azon vezetői képesség, kicsit pontosítok, nem csak vezetői képesség, akár a dolgozó szintjén is felértékelődik, a különböző BI elemzéseknek a megértési képessége. Nem kell tudni BI-t tervezni, nem kell tudni adattárházat építeni, nem kell tudni struktúrát építeni ilyen vonatkozásban, de ha valaki elé letesznek egy ilyen típusú elemzést, akkor meg kell lássa a sorok közt magát az embert. Mindvégig hangsúlyozva persze azt, hogy alapvetően mi nem emberek mérésére szakosodtunk, hanem a folyamatokra, az IT rendszerekre, meg a különböző együttműködési formákra. Ettől függetlenül az ember...
Tehát ott emberek.
Az ember végzi a munkát. Igen. Innentől kezdve ebből a szempontból megkerülhetetlen. De nem szeretném azt a tévképzetet kialakítani bárkinek is a fejében, hogy az ember, mint olyan, deresre van húzva. Mert szó nincs erről. Egyetlen egy módon lehet fókuszban, ha véletlenül valaki erre koncentrál, hogy hogyan lehet őt jobban fejleszteni. Melyek azok a kompetenciák, amelyekben ő könnyen képes fejlődni? Valószínűleg ez összhangban van.
Ez még örömet is okoz neki. Hogyha van egy csapatom, és ott pontosan látom, hogy X-nek vagy Y-nek milyen kompetenciák, miben tudom előre tolni, miben kéne inkább hátrahúzni.
Nem akarom Zsuzsa szavait ellopni, de korábban ugye nyilván beszélgettünk egy kicsit, és ugye beszélgettünk a senior-junior fölállásról, ugye ez az YZ generáció, meg az X generáció összehasonlítható.
Igen, ezt ígértem is a műsorban, a 4 generáció együttműködésről, még beszélünk egy kört.
És gyakorlatilag az idősebbeknek a rutinja az értékes, a fiataloknak meg az agilitása, rengeteget lehet tőlük tanulni, de teljesen más kezelést igényelnek, mint a régiek. Innentől kezdve ne versenyeztessük már őket. Bocs, hogy ellopom azt, amiről beszélgettünk, szerintem ezt majd neked kell kifejteni. Csak azért említem ezt meg, mert ez nagyon hangsúlyosan kapcsolódik ismét ehhez. Visszakanyarodva még egyetlen mondat elég. A BI értelmezési képessége, csak hogy ezt nagyon hangsúlyosan letehessem az asztalra. Talán szerintem a legfontosabb, hogy ne bambán nézze valaki azt, hogy van egy diagram mellette, hanem lássa meg mögötte a folyamatot, meg az embereket. Ez a legfontosabb.
Tamás, megszólítattál, hogy együtt, mint játékosítási szakértő, de most akkor nézzük a dolgozói elhivatottság szakértő véleményét, tehát nézzük ezeket a puha részeket, amiket Zsolt említett.
Nagyon-nagyon fontos. Szakértőként is, tehát a játékosítás, illetve üzleti tanácsadóként is azt látjuk, hogy folyamatosan győzködnünk kell, illetve be kell azt bizonyítani a vállalati vezetőknek, hogy döntéseket persze számok alapján kell hozni, de a nap végén, hogyha nem tudjuk azt megmondani, hogy valójában a kollégák, mint humán faktor, mit adnak hozzá a teljesítményhez, akkor bajba leszünk. Vagy magam is személyesen része voltam, egy nagy amerikai szoftvervállalatnál dolgoztam, ahol bevezettek egy CRM rendszert. Nagyon klasszul össze voltak rakva a folyamatok, nagyon klassz technológia, hardware és szoftver technológiák voltak mögötte, csak éppen elfelejkeztek attól, az embereknek elmagyarázzák, hogy ez miért jó nekik, hogyan kell használni, mitől lesz ettől hatékony a napi munkavégzés. És egyszer csak azt vettük észre 3 hónap után, hogy a szervezet megtorpant, óriási káosz lett, és elkezdték előről azt a folyamatot, amit a legelején meg kellett volna tenni, hogy az embereket be kell vonni a folyamatba. Ezért mi tanácsadóként és szakértőként is azt mondjuk, hogy azok a vállalati bevezetések, amelyeknek az elején nincsen benne a humán faktor, tehát nem tudjuk azt megmutatni, hogy mitől lesz jó, mi lesz az üzleti előnye, milyen hatása lesz a teljesítményre, azok előbb-utóbb meg fognak bukni. Úgyhogy mi folyamatosan azt nézzük és azt mutatjuk, hogy megmérhessük és megmutassuk, mit jelent az, hogy kommunikáció, hogyan tudjuk a dolgozói elégedettséget, a hangulatot, a vállalatnak a megtartó képességét, tehát hogy ne menjenek el a kollégák megmérni, és ebből valamilyen képet mutatni a vezetők számára. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy a játék önmagában alkalmat ad arra, hogy az embereket bevonjuk, illetve lehetőséget teremtsük arra, hogy ők elmondják, hogy ők mit szeretnének valójában. Tehát, hogyha valakinek azt mondjuk, hogy mondd el, hogy te nyáron Balatonra szeretnél menni, akkor ő ezt el fogja mondani, és onnantól kezdve tudjuk, hogy őt egy Balaton utazás érdekli, sokkal inkább.
Kicsit motiválni tudjuk. De mindenki alkalmas erre egyébként az egész játékosításra? Mert nagyon sok vezető azt gondolja, hogy vagy ő nem, vagy a csapat egy része nem, és talán ezért nagyon érdekes, hárítja ezt.
Nagyon érdekes. Van egy észak-amerikai felmérés ugyan, de szerintem adaptálható európai környezetre is, hogy mi az az átlag életkor, amíg az emberek játszanak. Az közel 40 év. Ami azt jelenti, hogy ha 15 éves gyerekek játszanak, akkor képzelhetjük, tehát a viszonylag idősebb szenyor, nevezzük így, kollégák is játszani fognak. Nem feltétlen videójátékot, lehet, hogy sakkot, vagy éppen kártyát, de játszanak. Tehát van benne valami, ami az embereket bevonza. És mi azt gondoljuk, hogy például a 4 generációnak, vagy a több generációnak egy munkahelyen való foglalkoztatása pont arról szólhat, hogy mindenkinek azt az élményt kell tudni magadni a vállalatnál, ami számára alkalmas lehet. Tehát nem feltétlenül mindenkinek az a környezet. Tehát lehet, lesz három könyvelünk, és az egyik az úgy fogja megélni a napi munkáját, hogy ő kosárlabdázott, más úgy fogja megélni a munkáját, hogy ő főzött, a harmadik pedig úgy, hogy sakkbajnokságon vett részt. De közben mindenki ugyanazt a számlázási folyamatot csinálta végig. Csak a,
iszonyú
csak
nagy munka átállítani az emberek fejét erre? Zsuzsa, majd mondd meg. Ott van 50-60 ember a számlázás, hogy hányan élik meg most így azt a napi rutint, azt valamilyen szinten nekem favágásnak tűnik, de lehetne ez persze így is megjelenni, hogy kókuszdiókat hámozok, és azt szám, mintha azt számolnám a tengerparton. Szóval nehéz átkattintani, átállítani a váltót?
Én azt látom, hogy nem. Nekünk volt egyébként pont a Zsuzsa cégénél egy projektünk, ahol az volt a mondás, hogy a legnagyobb kihívás számunkra az, hogy az egy nagy multiról van szó, iszonyatosan sok információs zaj van, ha mondhatom így. Tehát nagyon sok behatás éri a kollégákat, és nem fogjuk tudni elérni az eredményeket. Az első héten kiderült, hogy az emberek 90%-a csatlakozott önkéntesen, hogy ő ezt szeretné csinálni, és folyamatosan fenntartható volt az érdeklődés ebben a témakörben. Tehát mi azt látjuk, hogy ha jól van megtervezve, értjük a folyamatokat, értjük az embereket, tudjuk, hova szeretnénk elérni, akkor üzleti tanácsadóként azt tudom mondani, meg játékosítási szakértőként is, hogy könnyű az embereket erre rávenni, mert erre vágyunk. Ez az, amit mi szeretünk csinálni. Az, ami elköteleződésünk, a lelkesedésünk, a belső motivációnk. A
csak ki kell hozni belőlük.
Csak ki kell hozni belőlük.
Én erre azt mondanám, hogy szerintem nem működik másként egy munkahelyi környezet, mint ahogy az életkorban ezt végigjátszuk óvodába, iskolába. Ugye mindig vannak a csapatban olyanok, akik kitalálják a játékot, van, aki azonnal csatlakozik, valaki kicsit passzív. Szerintem a munkahelyen ugyanez van. Tehát mindig vannak azok, akik nagyon élénkek, nagyon ötletesek. Nálunk volt egy nagyon érdekes történés, egy konkrét példát gyorsan hagyd mondjak el röviden. Ugye a cégnél lehetőség van a csapatoknak egy évben egyszer csapatépítésre elmenni. Ehhez profi trénercég csatlakozik, a vezetők, mi mindig kitaláljuk, hogy mire szeretnénk felkészíteni a csapatot, mi a célja, tudományosan elgondoljuk, sok munkát fektetünk bele, és az előző évben az történt, hogy szerettünk volna még pluszba elmenni, de ehhez ugye már nem volt támogatás.
Önerőből kellett
önerős, igen, önerős beruházásként fölmerült, hogy mehetünk, de akkor nekünk kell valamit csinálni. Itt 100 emberről volt szó. Azért 100 ember felelősség, hogy mit csinálunk velük, tehát azért többet szeretünk volna, mint a réden szaladgálni, és összeállt egy csapat, akik vállalták, hogy megszervezik. Tehát már ez is egy hatalmas pozitív élmény egy vezetőnek, és mi vezetők hátrébb léptünk, és teljesen rájuk bíztuk. Tehát mi abszolút semmiben nem szóltunk bele, csak a végén szerettünk volna információt, hogy mégis mit fogunk csinálni, legalább tudjuk, és azt kell, hogy mondjam, teljes jó indulattal, hogy a leginfantilisabb játékokat találták ki. Én voltam a legkíváncsibb, hogy valóban egy ilyen azért vegyes összetételű csapat, ez mit fognak hozzászólni, de itt a rollival bója kerülgetéstől kezdve a gördeszkán csúszáson át minden volt, imádták a kollégák, valami hihetetlen fantasztikus élmény volt nekik, hogy maguknak csinálhatták, nem volt benne ez a direkt irányítás, és azt kérték, hogy spóroljuk meg a következő évben is, nem kell trénercég, hadd menjünk, és mi magunk építsük a csapatot.
Szegény trénercégek most.
És igen, így most egy picit a piac visszaesik, de az adott nekik élményt, hogy volt egy 20 fős szervezőcsapat, akik bele tudták azt a képességet rakni, aki ebben nagyon jó, és a többiek ezt pedig borzasztóan élvezték, és tényleg maguknak csinálták, és én azt gondolom, hogy ha a csapat eljut idáig, az nagyon jó, de ehhez kell az is, hogy mi vezetők elmerjük engedni. Nagyon nehéz, tehát azt megállni, hogy én azt se tudom, hogy mire fogunk leutazni, mit csinálunk, de muszáj erőből is bízni a csapatban, és ha ez a bizalom megvan, érzik ezt a bizalmat, akkor tényleg előjönnek ezek a nagyon pozitív emberi tulajdonságok.
Gál Tamás Center.
Az embereket könnyű meggyőzni, a vezetőket nagyon nehéz meggyőzni arról, erről a váltásról. Nekem volt egy, csináltunk egy felmérést, hogy az a folyamat, amikor valaki elhagyja a céget, mennyibe kerül egy vállalatnak, letettük az asztalra, figyeltek, ennyibe fog kerülni konkrétan egy ember elmenetele, 1,5 millió forintba kerül nektek. Megértették, és azt gondoljuk, hogy a legtöbb helyen, úgymond negligálják, tehát hogy figyelmen kívül hagyja a szervezet, hogy oké, ennek az egyharmadát legalább fektessen be abba, hogy megtartsam az embereket. Szerintem a vállalati vezetés egyik legnagyobb felelősség és hiányosság is az elmúlt időszak leginkább ignorált, tehát figyelmen kívül hagyott ténye az ez, hogy bár szerintem ezt sokan megmérték, jól kimutatható, mérhető, hogy ez mekkora, de a vezetőket ezzel kapcsolatban meggyőzni, hogy a soft faktornak, a humán faktornak, a kommunikációnak, a munkahelyi hangulatnak, a motivációnak van értéke, ez inkább a még kihívás.
Ára is van.
És ára is.
És kölcsön is
hogy csodák nincsenek.
Mészáros Zsolt, Motiment.
Említetted azt, hogy a vezetőt, Tamás, mondtad, hogy a vezetőt a legnehezebb meggyőzni. Fura, mi teljesen más szemüvegből, vagy szemüveg mögül nézzük ezeket a dolgokat az ügyfeleinknél, de kísértetiesen hasonló benyomásaim vannak erről. És egy fura dolog jut róla eszembe, ami egyre többször nyer megerősítést, mégpedig az, hogy nem tudom mi az oka, talán egy szakmai féltékenység, vagy pozícióvédelem, vagy más, de nem azért, sokszor nem azért nem delegálnak vezetők feladatokat, mert nem képesek rá, hanem mert gyakorlatilag, ha kiürül valamilyen módon az ő tevékenység portfóliójuk, ez csak egy feltételezés, hangsúlyozom, akkor elképzelhető, hogy ő rájuk talán annyira nem is lesz
ott. Hát, hogyha mindent tudsz, de igen, akkor
nyilván ez egy téves felfogás, igen. De ettől de ez még egy kockázati elem, amit valaki kezel, és innentől kezdve lehet, hogy ez egy ösztönös válasz rá, nem tudom. De nekem meggyőződésem, és az, talán az egész műsor eddig, legalábbis az, amit én mondtam, erről szólt, hogy muszáj delegálni. És a delegálásnak vannak feltételei. És lehet, hogy a félelem innen bűzlik egy kicsit, mert hogyha delegálni akarok, akkor át kell adnom a képességet is, hogy az adott feladatot el tudjam végezni. De már azon túl vagyunk, hogy az egyszerű feladatokat delegáljuk például az asszisztensnek. Most az következik, hogy a struktúra átlátásának a képességét delegáljuk. Ehhez viszont meg kell tanítani a szemüvegszemléletet, ugye ez egy csúnyán mondva, ez egy stakeholder elemzés, hogy tudjak a másik, az összes résztvevőnek vagy érintettnek a fejével gondolkozni, illetve meg kell tanulnom a létrázást, mi így szoktuk hívni, ugye a helikopter nézet, azt, hogy struktúrában kívülről ránézzek a problémára, meg azt, hogy egészen lemegyek a föld szintjére, és el tudjak mélyedni a konkrét feladatban is. Na most, hogyha ezt a tudást kitartóan tanítja egy vezető, akkor lehet benne egy olyan félelem, hogy akkor ő szükségtelenné válik nekem, viszont pont az ellenkezője a tapasztalatom, ez a vezető megy a mennyekbe, mert onnantól kezdve a csapat válik sokkal erősebbé, és itt tartunk megint, hogy a jövő embere, ha hajlandó vagyok vezetőként ezeket a tudásokat átadni, sokkal gyorsabban és erősebben jutunk közösen följebb.
Én mindig oda jutok ebben, és most már viszonylag kevés időnk van, és lehet ez egy zárókör is, hogy ehhez viszont pontosan kell, sokkal jobban kell ismernem az embereimet, sokkal mélyebben kell ismernem. Tehát az, hogy én bármilyen feladatot át tudjak adni, azt mindent tudnom kell róla. Az összes érzékenységét, motivációját, kompetenciát, erről sok mindenről szólt, erről szólt ez a mostani beszélgetés.
A delegációval felszabadult időben ezzel lehet tölteni az időt.
Lehet ezzel foglalkozni.
És hangsúlyozom, magam ellen beszélek, mert a mérés itt alig hangzik el. De hogyha végig gondoljuk, akkor ez mindenről szól. Hát csak így tudom, ha megmérem a kompetenciáit, meg összetudom kapcsolni a folyamatok gyengeségeivel, akkor azonnal szembeötlőek lesznek a válaszok.
Hát hozzam be itt a mérést, mert igenis itt a mérés. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy akkor tegye meg egy vezető az első lépést, hogyha a delegálásban még nagyon az elején jár, amikor még süt a nap. Tehát amikor már válsághelyzetet kell,
jöttek a felhők,
akkor már késő, akkor már tűzoltás van, akkor már kapkodás van, és én a méréses adatokban is azt gondolom fontosnak, hogy ne utó elemezzünk, arra is nagyon jó, Isten ilyen ki lehet értékelni elmúlt időszakokat, történéseket, de sokkal fontosabb, hogy arra használjuk, hogy tudunk tovább lépni. Tehát mit látunk a tényleges, objektív adatokból, és az milyen lépéseket tud generálni, hova akarunk eljutni, és ehhez nagyon jó eszköz, és nagyon fontos olyan objektív információkat tudunk kinyerni, amivel ezt az egész delegálást is elő tudjuk készíteni, és tényleg az, hogy egy vezető azon dolgozzon, hogy a rendszer jól működjön, ne pedig a rendszerben dolgozgasson valami operatív részletfeladaton. És ehhez tényleg fontos a mérés.
A vezető jól működjön, és visszatérnék a beszélgetésnek az elejére, hogy azt látjuk, hogy a kollégák, az emberek, a vezető vezetőkhöz csatlakoznak, és a vezetőtől is mennek el. Valóban a vezetőnek a delegálási képessége nagyon fontos, és legalább annyira fontos a kommunikáció képessége, a visszajelzési képessége, mert azt is látjuk, hogy nagyon keveset beszélnek egyébként a vezetők a kollégákkal, negyed évente, fél évente egyszer rendszeres tett visszajelzéseken. Ma már látjuk egyébként, és mi is azt alkalmazzuk a játékosítási folyamataink kapcsán, hogy lehetőséget adjunk a kollégáknak, egymásnak is, és a vezetőik számára is arra, hogy folyamatosan visszajelezzenek, megmondják, hogy elmondhassák egymásnak, hogy mi az, amit jól csináltak, mi az, amivel biztatják a kollégát, hogy hajrá, és csak így tovább. Mert az egyrészt motivációt, lendületet ad a szervezetnek, és segíti a szervezetet abban, hogy tanuljon, hogy tudja, hogy mik azok a jó minták, amelyeket a többiek elvárnak tőle. És nagyon-nagyon-nagyon jól mérhető válik az, hogy mi az, amikor azt mondjuk, hogy jó dolog történt a szervezetben, mert látjuk, hogy mikor voltak pozitív visszajelzések, és mikor nehézségek voltak.
De ha már mértem, és ha már tudom, hogy mi történt jól, és mi történt rossz, akkor rögtön ezt használjam dicséretre és visszajelzésre, ugye?
Abszolút. Tehát a visszajelzés képessége, a folyamatos visszajelzés képessége, amerikai nagyvállalatok is sorolhatnám, folyamatosan bevezetik a folyamatos visszajelzés módszertanát egyébként.
Mészáros Zsolt?
Pici gyerekeim vannak, és azt gondolom, hogy a hallgatók egy része is szülő, és egy nagy része kicsi gyereknek a szülője. Innentől kezdve azt gondolom, hogy egy sommázatot legalább a magam kedvéért muszáj elmondani, hát ha valaki más is tudja. Én nagyon régóta gondolkozom ezen a kérdéskörön, talán más is tudja ezt hasznosítani. Én nekem egy picit hitvallásommá vált az, hogy a tervezés képességét el kell sajátítani a szülőnek is. Az én szüleim nagyon nem terveztek, és ennek én ittam meg a levét, úgy érzem, és nem kritizálom őket. Egyszerűen így éltem meg annak idején, és most utólag visszatekintve. Magyarán a szülőnek is meg kell tanulnia tervezni, és nagyon fontos, hogy az alkalmazkodási képesség megtanítása mellett megtanítsa a gyermekét tervezni. És tényleg csak egy buta példa, hogy ki milyen távon tervez Németországban, most vezetik be a programozást az alapképzésbe. És azért ezt fogjuk föl, hogy ez a németek ilyen szempontból kicsit még talán túl struktúráltak is az átlag magyarhoz képest, valószínűleg nem hülyeségből teszik ezt.
A jövő emberét igyekeztük körberajzolni. A fantomkép szerintem azért meglett így az egy óra végére. Nagyon szépen köszönöm az Asztal Társaság tagjának, Imre Zsuzsanna, Telekom, Gál Tamás, Center Consulting és Mészáros Zsolt, Motiment. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, kedves hallgatóknak, találkozunk még az Asztal Társaság összeül legközelebb is.